János apostol mondja, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba. De az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert gonoszak voltak a cselekedeteik. Mert aki rosszat cselekszik, az gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 316-os dicséretünket keressük ki énekes könyvünkből, és ünnepi istentiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük az első versét. Az első verse így kezdődik: az Istennek szent angyala mennyekből, hogy alászálla. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és a megkezdett dicséret második és harmadik verseit énekeljük. A második vers így kezdődik: mennyből jövök most hozzátok, és íme nagy jó hírt mondok. Isten tiszteletünknek és együttlétünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, gyertek imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy ott akkor Betlehemben még angyali szózatot is küldtél az emberekhez. Bizonyságot tettél mindarról, amit cselekszel velünk és értünk. És sok-sok emberhez eljuthatott az az örömhír, hogy megváltó született erre a világra. Sokan csodálkoztak, sokan nézték meg, szereztek róla tudomást, sokan a szívükben örömmel, hálával fordultak feléd, hogy eljött a megváltó. Urunk, nekünk is hirdetik az igét, nekünk is elmondják az örömhírt, ha nem is mennyből jött angyalok, hanem az evangélium hirdetői. De hozzánk is eljut az az örömhír, amelyet megcselekedtél ezzel a világgal, hogy üdvözítőt adtál az elveszett embernek. Köszönjük, Urunk, hogy erről emlékezhetünk ezen az ünnepen, és a mi szívünk is megtelett örömmel, hálával, mi szívünkben is feltámadhat a hit, eljöttél értünk, hogy el ne vesszünk. Engedd, Urunk, hogy a te igéd egészen átformáljon minket. Engedd meg, Urunk, hogy a te igéd mélyen szíven találjon minket. Rámutasson mindarra, ami életünkben sötétség, nyilvánuljon meg bennünk a te világosságod. Hatoljon belénk Jézus Krisztus királyságának eljövetele, hatalma, és hadd kerüljön életünk az Úr Jézus királyságának területe alá. Így bízzuk rád a mi szeretteinket, a gyülekezet minden tagját, betegeket, árvákat, özvegyeket, mélységben járókat. Kérünk téged, hogy mindannyiunkhoz jöjj, és a szívünkig hatolóan szólj. Tégy minket újjá, eleveníts meg kegyelmeddel, hadd újjongjunk annak, hogy nekünk született az Úr Jézus. Légy itt közöttünk, áldj meg minket. Amen. Kedves testvérek, az élő Istennek az igéjét olvasom előttetek a Máté írása szerinti Szent Evangéliumból. Máté evangéliumának a második fejezetéből az első 18 verset hallgassuk, a karácsonyi történetet. Tehát Máté evangélium a második fejezet, az első 18 verset olvasom. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, zavarva jött, és vele együtt az egész Jeruzsálem. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, szerezetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a felett a hely felett, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álmukban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Miután eltávoztak, íme az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt. Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még ének idején, és elment Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a próféta által, Egyiptomból hívtam el fiamat. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, és megöletett Betlehemben, és annak egész környékén minden két esztendős, és ennél fiatalabb fiúgyermeket, annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől. Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás prófétált. Hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás, Ráhel síratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, életünknek a folyását, a döntéseinket, az útjainkat milyen meghatározzák a mi jellem tulajdonságaink. Milyenek vagyunk. Ettől függ, hogy hogyan cselekszünk, milyen utat járunk be, ettől függ az, hogy az ember bizonyos helyzetekben hogyan dönt, jobbra megy vagy balra, tisztességes utat választ, vagy éppen tisztességtelen utat, ami jellemvonásaink meghatároznak bennünket. A jellemünk pedig mindig nyilvánvalóvá lesz, amikor Isten igéjével találkozunk. Ez egy nagyon-nagyon fontos mondat, véssük a szívünkbe, megnyilvánulnak a mi jellemvonásaink, hogy igazából belül milyenek vagyunk, amikor az Isten igéjével találkozunk. A karácsonyi történetben számos szereplő van, akik találkoznak Isten igéjével. Találkoznak az igével, és az ő életükben ebben a találkozáskor ugyanúgy megnyilvánulnak a belső tulajdonságaik, kiderül a jellemvonásuk, és mi tanulhatunk ebből a történetből, szemlélhetjük az ő vonásaikat. Hát nézzük pár gondolatban röviden ezeknek a szereplőknek a tulajdonságait. Először ott vannak a napkeleti bölcsek. Ugye el van terjedve, hogy három királyok. A Biblia sem királyokat nem mond, sem az, hogy hárman voltak, tehát nem tudjuk a számukat, illetve valószínűleg nem is királyok voltak, napkeleti bölcseknek mondja a Biblia. Mi protestánsok ragaszkodjunk Isten igéjéhez, nem pedig a szájhagyományhoz, ami 2000 év alatt így mutálódott és egészen más irányba ment el. Napkeleti bölcsek. Mit látunk az ő életükből? Nagyon őszinte gyermeki hitet. Jó rájuk nézni. A Biblia beszél gyermeki hitről. Arról a fogékonyságról, ami a kisgyermekekben van benne az Isten igéje felé. Arról az egyszerűségről, amellyel mindenféle kételkedés nélkül tudják fogadni az Isten üzenetét. Én ilyeneknek látom a napkeleti bölcseket. Őszinte gyermeki hitük van, avval a gyermeki egyszerűséggel, nyitottsággal fogadják az Isten üzenetét, a csillag feltűnését, amivel kevésszer találkozik az ember, nincsenek kétségeik, az ő szívükben nincsen hitetlenségnek a nyoma sem, ők rácsodálkoznak egyszerű gyermeki hitükkel az Isten cselekedeteire. Várták a megváltót. Hallották a proféciát, nyilván már sokkal korábban a zsidó nép is várta a mesiást, évszázadokon keresztül. A napkeleti bölcsek is várták a világ üdvözítőjét. Feltűnik a jele, és avval az őszinteséggel elindulnak, hogy most történik ez a nagy esemény, ők szeretnének ennek részesei lenni. Mennek, mert a hitük ez diktálja. Csodálatos az ilyen jellemvonás. De van valami a napkeleti bölcsekben, amit szintén meg kell fogalmaznunk. Találkozom néha ezzel. Egy-egy emberben van hihetetlen naivitás az emberi bűnnel és gonoszsággal szemben. Néha beszélek emberekkel, és az derül ki, hogy ők úgy vannak az emberekhez való viszonyukban, hogy ó, hát az lehetett, az ember nem olyan gonosz. A Biblia azt mondja, hogy az ember velejéig romlott. Nézzétek a napkeleti bölcseknek a nagy naivságukban, milyen döntést hoznak? Az első útjuk hova vezet? Heródeshez, a gyilkoshoz. Aki a mesiást meg akarja ölni. Oda mennek, ez egy hihetetlen naivság a bűnnel szemben, a gonoszsággal szemben. Oda mennek ehhez az istentelen uralkodóhoz, és elé terek, hát jöttünk megváltót keresni. Hol is kell megszületni? Hát ti tudjátok pontosan, a ti prófétáitok mondták meg. Hát ugye Herodes zavarba jön, hivatja a főpapokat, és azok tényleg, hát egy rabbinak tudnia kell fejből az Ószövetséget, idézik is, a Mikeás 5.2-ben van megjövendőlve, te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai közül, belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Elmondja nekik. Még külön hivatja is őket, hogy még jobban információt szerezzen Heródes. A csillag pontos feltűnésének az idejét is kiadják. Micsoda naivitás. És ugye ezen információk alapján történik meg a betlehemi gyermekek megölése. Istennek külön figyelmeztetnie kell a bölcseket, hogy ne menjetek már vissza Heródeshez. És ekkor, ma nem mennek vissza, akkor meglátogatták az Úr Jézust. Mennek haza. De valahol meg lehetne fogalmazni azt is, hogy az ő naivitásuknak egyfajta következménye a betlehemi gyermekek megöletése. Hát az uralkodók közül kevés istenfélő a történelemben. Vannak istenfélő uralkodók minden nép történelmében, de hát elenyésző százalékban. A világnak a vezetői többnyire Krisztusnak a királyságát nem szívlelik. Nem kell nekik, hogy Jézus Krisztus uralkodjon. Ők a maguk hatalmával vannak elfogadva, ez több ezer év alatt mindig így szokott lenni. A napkeleti bölcsek, ki tudja miért, mennek Heródeshez. Vigyázzunk a mi jellemünkben is, jó a gyermeki hit, legyen gyermeki hitetek. Legyen menetek az az őszinte nyíltság Isten igéjével szemben, amely kételkedés nélkül fogadja a Biblia üzenetét. De ne legyetek naívok az emberi bűnnel és gonoszsággal szemben. A hitetlen embertől minden gonoszság kitellik. Belőlünk emberekből nem jön semmi jó. Velejéig romlottak vagyunk, ezért született a megváltó. Mert ennyire sok gonoszság tud bennünk lenni. Aztán ott vannak a pásztorok. pásztorokra, ha lánézünk, akkor egy nagyon komoly jellemvonás van, ami kitűnik, és amely példaként előttünk lebeghet. Őnekik olyan a jellemük, hogy mindenképpen bizonyosságot szeretnének az Úr útjai felől. Ez a hit, ez nem sodorható hit, nem hiszékeny hit, hogy bármit elhisz. Ők figyelnek Isten szavára, jönnek ugye az angyalok, hát nagyon sok embert már maga az elkábítanak, képzeljétek el, milyen élmény az, hogy mennyi jövő angyal prédikálna nekünk. Hát annyira lenyűgözne bennünket, hogy angyal prédikál, hogy ellenénk ájulva. A pásztoroknak a hite józan hit. Nem hiszékeny hit, józan hit. Azt mondják, menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogy hogyan is történt az, amiről Isten üzen nekünk. Elmennek Betlehemig. Képzeljétek el, hogy bemennek minden istállóba, és egyszer csak megtalálják Jézust. És az angyalok tényleg elmondták, hogy a jel ez a számotokra, találtok egy kisgyermeket bepójába, vagy jászolba, egy állatetetőbe, szegénységben, egyszerűségben. Megtalálják, az ő szívük bizonyosságot keres. Nagyon-nagyon becsülendő ez Isten előtt, amikor valakinek a hite nem hiszékeny hit, hanem bizonyosságot kereső hit. Utána járnak a dolgoknak. Néha találkozom ilyen bibliaolvasó emberrel is, aki úgy olvassa a Bibliát is, hogy annak tényleg többször átolvassa, imádkozik, utána jár. Egészen erős hit származik az ilyen Biblia tanulmányozásból, mint hogyha valaki csak üres fejjel olvassa az Isten igéjét. Aztán ott van Heródes. Hát nagyon könnyű az ő jellemét megfogalmazni, hogy álnok, alattomos jellem, és mint minden álnok és alattomos jellemű ember, hazudik. Hazudik. Hazudik a bölcseknek. Döbbenetes ez a mondat, még felolvasni is viszonyog az ember, amikor azt mondja a bölcseknek, hogy hát szerezzetek fontos értesüléseket a gyermekről, ha megtaláljátok, adjátok tudom, hogy elmenjek és imádjam őt. Hát ugye tudjuk, hogy mikor akarja Heródes imádni Istennek a fiát? Soha. Ő nem imádni akarja, ő elpusztítani akarja. Ő neki minden információ azért kellett, hogy a Jézus Krisztus királyságát lerombolja, amennyire az ő hatalmában áll, elpusztítsa. Herodesnek ma is vannak követői. Vannak emberek, akik az életüket teszik fel arra, hogy a keresztény egyház tanítása ellen harcoljanak, Istennek az igéjét megvessék, alássák, liberalizmus zászlója alá felsorakozott minden ember ide tartozik, Heródes utódai közé, számos ideológia kitalálója, vagy éppen hirdetője, megvannak az utódai Heródesnek, akiknek nem kell Krisztus királysága. Akik lehet, hogy a szájukkal azt mondják, hogy ott leszek, én is majd leborulok veletek, és Isten fiát imádom, ő azért mondja ezt, hogy ott is pusztítson, álnok módon, alattomos módon, és hazugságot mond mindig. Ne legyünk Heródes követői. Soha ne tegyetek olyat, amivel Istennek az országát, Krisztusnak az uralmát valamilyen képpen megsértitek, kárt tesztek benne. Soha ne támogassatok olyan csoportokat, amelyeknek ez a céljuk. Legyünk nagyon józanok ebben, és lássatok tisztán, kik azok, akik Isten népének az ellenségei. Aztán József és Mária, őróluk is essen szó, Jézus Krisztusnak a földi szülei, engedelmes hívő emberek. Az ő jellemükből azt látjuk, hogy őnekik fontos Istennek a terve. Ezek az emberek úgy éltek, hogy odaadták magukat, életüket az Isten terveinek a végrehajtására. Nagyon komoly már az a hit, ami ki tudja mondani, hogy Uram, legyen nekem a te beszédet szerint. Nagyon kevesen tudják kimondani a szívükből a mi atyának azt a sorát, tudjátok, melyik a legkeményebb sora a mi atyának, legyen meg a te akaratod. Sok ember a saját akaratát akarja Istennel is végrehajtatni. Kevés szívből jön ki ez őszintén, hogy Uram, legyen meg a te akaratod. Akkor is, hogyha az ellentétes az én akaratommal, a tiéd legyen meg. József és Mária mindent odaadtak erre az oltára. Uram, a te akaratod legyen meg. velünk is a te terveid történjenek meg. Az én életemmel, mindenemmel a te akaratod legyen szolgálva. József egyébként egy igazi családfő. Kevés ilyen férfi található manapság, aki gondját viseli a rábízottaknak, aki ennyire komolyan, felelősségteljesen dönt és vezet egy családban, Isten igéje alapján hoz döntéseket, amikor kapja Istentől a kijelentéseket, az utasításokat, akkor nem azt csinálja, hogy na majd én eldöntöm, hogy mit csinálok. Hát Isten kijelentett valamit, akkor az szerint megyünk. Abba az irányba megyünk. És ő így felelősség teljesen vezeti a családját. Vajon hogy vagyunk mi ebben a jellem tulajdonsággal? Isten igéje alapján hozzuk a döntéseinket? Úgy vezetjük a családjainkat? Úgy élünk a családjainkban? Alávetjük magunkat Isten tervének, mint Mária, aki kimondja, hogy legyen nekem a te beszédet szerint. Ezt mondja az angyalnak, aki elmondja, hogy te szülöd Istennek a fiát. Az életét is kockára tette, ugye abban a korban nem úgy volt, mint ma, hogy egy házasságon kívül teherbe esett lányra megkövezés várt a mózesi törvény szerint. Jézus földi anyja, amikor ezt vállalta, a megkövezés kockázatát vállalta, akkor még jegyes volt, és azt mondta, hogy legyen nekem a te beszéded szerint. Szinte az életét is odaadta volna az Isten tervére. Hogy vagyunk mi ebben? És az utolsó pontunk, hogy Istennek a jelleme is ebben a történetben megnyilvánul. A karácsonyi történetben csodálatosan ott van, hogy milyen a mi Istenünk. Mi van az ő szívében? Ő örökkévaló szeretettel hajtotta végre az emberiség megváltásának a tervét. Az ő szívéből jött ki ez a terv, hogy ő szolgál teremtőként a teremtményeiért. A Szent Isten az elveszett bűnösökért. Ő hoz áldozatot, értünk, hogy mi éljünk örökké. Jézus Krisztusnak a jövetele a mennyei Atya szeretetének a bizonyítéka. Isten ott bizonyította meg legjobban, hogy mennyire szeret, hogy meddig megy elértünk. És ő elment, Jézusban elment a halálig, lenyúlt a kárhozatig, ezért mondjuk az apostoli hitvallásban, hogy szála alá poklokra. Az embert, az elveszett embert, engemet meg téged, a pokolból ment ki Jézus. Mert kárhozatra méltó bűnösök vagyunk a megváltó nélkül. Ezért meghal Jézus, belepusztul az ítéletünkbe, amelyet rólunk átvett, szála alá poklokra, abban a három napban, amíg ő a Seolban volt, a holtak birodalmában, egy hely van a Szentírásban, hogy hol töltötte ezt a három napot, az egyik péteri levél beszél arról, hogy elment az elhunytakhoz, mózesi korban, meg a teremtés utáni elhunyt emberekhez, és megvitte a Seolba az örömhírt, megtörtént a megváltás. El egészen a túlvilágra. Istennek a szeretete karácsonykor nyilvánvalóvá lesz. Ezért a szeretet ünnepe a karácsony, de ezt így kell érteni, nem az ember és ember közötti szeretet ünnepe a karácsony, hanem az Isten szeretetének az ünnepe. Itt nem azt ünnepeljük, hogy mi mennyire szeretjük egymást. Aki így gondolkozik a karácsonyról, az nagyon rossz vágányon van. Karácsony az Isten szeretetéről beszél. Hogy az Isten hogy szerette az embert. Lehajolt hozzám és te hozzád. Abba kezdtük, hogy ha találkozunk Isten igével, akkor kiderül a jellemünk. Mi is találkozunk Isten igével. Hirdetik nekünk is az Isten igéjét. Mi derül ki a mi jellemünkből? Mi derül ki a te jellemedből, kedves testvér? Őszintesség, gyermeki hit, Isten keresés, bizonyosság keresés, vagy naivság a bűnnel szemben, a gonoszsággal szemben, önfeláldozás, Isten tervének való odaadás, vagy éppen álnokság, éppen hazugság, képmutatás, mint Heródes jelleméből. Mi derül ki mi rólunk? E történettel zárom a mai rövid üzenetet. Az új világban, Amerikában, amikor egy bő 100 évvel ezelőtt elkezdték bevezetni az áramot, két kivándorolt család Jézushoz is jöttek a öltönyös emberek, egy kicsiny városban, Óhara és Macmillan, így hívták a két családot, hogy hát nem sokára, akkor jönnek a szakemberek, bevezetik az áramot, Macmillanék úgy döntöttek, hogy hát ez nagyon jó, bevezetik az áramot, úgyhogy ők aláírták a papírokat, kitöltötték a dokumentumokat, náluk elkezdődött a szerelés, az húzalozás, kapcsoló, konnektorok felszerelése, Óharáig óckodtak. Hát megvoltunk mi több száz éven keresztül áram nélkül, előbb megnézzük, hogy milyen az a másikaknál. Ha tetszik, akkor majd később tudunk csatlakozni, de hát az ilyen újszerű dolgoktól óckodunk. Úgyhogy ők nem írták alá a papírokat, Macmillanéknél közben nagy volt az öröm. Lesz áram, lesz villany, most már nem olajlámpával fogunk világítani, hanem villanylámpával. Úgyhogy, amikor be lett vezetve az áram, akkor áthívták a szomszédokat, Óharáikat is. És ott voltak azon a pillanaton, amikor először föl lett kapcsolva a lámpa. Soha addig olyan fény nem volt még abba a lakásba. De akiket meghívtak, ámulva néztek, hogy mekkora világosság. Aztán a következő, amit észrevettek ugye a nagy fénybe, hogy hát micsoda kosz van. Tudnilik, aki évtizedeken keresztül egy lakásban, ugye olajlámpával világított, nem csak kisebb volt a fénye, hanem a falak, a plafon, egy nagyon-nagyon különleges koromréteggel lett ugye bevonva, ami nem látszott ott annyira abba a kicsinke fénybe, de egy villanykörtének a fényében egészen nyilvánvalóvá lett, hogy hát a korábbi világítási technika az hagyott némi kívánivalót maga után a falakon, a plafonon, úgyhogy valójában tele volt sok lesurolni való dologgal, ami nyilvánvalóvá lett a nagyvilágosságban. Óharáék mondták, hogy hát ezt a szégyent, amit Macmillanék átéltek, hát miért nem akarunk soha, nálunk aztán a világítás soha nem lesz bevezetve, mert mi nem akarunk ilyen szégyent, inkább legyen nálunk olajvilágítás, és akkor nem látható a kosz. Hát sokan így vannak a karácsonyi története. Jézus azt mondja a János evangéliumában, hogy ő a világ világossága. Aki őt követi, az nem járhat a sötétségben. Ővé lett az élet világossága. És mi volt a köszöntőige ebbe a világosságba, amit Jézus hozott? Nem mindenki akar kimenni. Vannak, akik azt mondják, hogy köszönjük, nekünk nem kell Jézus. Mindaz, amit hozott, az üzenete, az igéje, az evangélium tanítása, mert akkor el kell kezdeni takarítani. Ugye Macmillanék is, hát kicsit szégyenkeztek, hogy hát nem, ekkora kosz van, tényleg, de másnap nekiálltak takarítani, mindent lesuroltak, az olajlámpának a kormát, minden másnaptól kezdve nem csak fényben volt, hanem tisztán ragyogott. A köszöntő igével zárom, és kapcsoljátok ide az üzenethez ezeket a sorokat. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba. De az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert gonoszak voltak a cselekedeteik. Mert aki rosszat cselekszik, az gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Kell-e nekünk Jézus a világ világossága? Ki akarunk-e menni az ő fényére? Akarjuk-e őt követni? Akarunk-e vele lenni örökre? Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy eljöttél erre a világra. Az emberi szemekben, talán erőtlenségben, gyengeségben, sokak gondolatában csak kisdetként vagy jelen, pedig hatalmas király vagy. A napkeleti bölcsek is azért borultak le, mert ők nem kisdedet láttak benned, hanem a világ hatalmas királyát, aki megküzd a gonosszal és győzni fog, aki majd eljön az ég felhőin egyszer és uralkodni fog. Szeretnénk, Urunk, kérni, hogy mi is így lássunk téged. Nem kisded Jézuskának, hanem Úr Jézus Krisztusnak, a királyok királyának. Urunk, köszönjük, hogy te a világ világossága vagy, és te magad hirdeted, hogy aki téged követ, az nem járhat többé a sötétben. Urunk, add, hogy a mi szívünk meghozza a döntést, hogy Te kell lesz nekünk. És a Te fényed, a Te világosságod, igének a tanítása, az, hogy a mi szívünk úgy döntsön, hogy kell a bűnbocsánat, kell a kegyelem, kell, hogy a Te fényed beragyogja a mi életünket, akkor is, hogyha a Te világosságod leleplezi a bennünk levő bűnt, koszt, de ahogy tették megmillenék, hogy a világosság után egyből kitakarítottak. Köszönjük, hogy mi is megtehetjük ezt. Kérhetjük kegyelmedet, hogy mos meg, takarítsd ki szívünket, életünket. Tedd azt tisztává, hogy tudjunk téged követni engedelmes élettel. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy a Te örökkévaló terved, hogy az embert megvásd, és aki keres téged, aki igent mond neked, annak Te örök életet adsz. Köszönjük ezt a csodát, hogy nekünk, elbukott, elveszett embereknek lehet örök életünk Te általad, Te benned. Kaphatunk kegyelmet bűneinkre, és életünk örökké, ha téged követünk. Végezd el bennünk az újjáteremtés csodáját, ajándékozz meg élő hittel, melletted való döntéssel, áld meg életünket önmagaddal. Köszönjük Istenünk a karácsony csodáját. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát, fohászát vigye oda őszintén az Úr Jézus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Jézus Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, mert övé lett az életnek világossága. Amen. És hogy a testvérek láthatják az urasztalát, megterítettük, úrvacsorai közösségre készülődünk, a hirdetett ige is táplál bennünket az örök életre. A sákramentumot úgy hívják a teológusok, hogy a látható ige, hiszen egészen szemléletes módon adja elénk, hogy Jézus Krisztus mi miattunk és mi érettünk megtöretett, őt törték össze helyettünk, átvette rólunk az ítéletünket, az ő vére folyt, mi helyettünk, őt ítélték el helyettünk, hogy mi életben maradjunk. Tehát az evangéliumot a sákramentum is szemléletes módon tanítja. Aki lelkében készült erre, szeretettel marasztalok mindenkit, hogy maradjunk együtt az úrvacsorai közösségben. Ének szóval készülődjünk akkor az úrvacsora vételéhez, és a 436-os énekünket keressük ki, annak pedig a 6. és a 7. verseit énekeljük. 436-os ének 6. 7. versei, csak hogy immár bűntől elválj, s légy hűséggel Jézushoz. Kegyelem nékünk és békesség attól, aki van, aki volt és aki eljövendő, és az Úr Jézus Krisztustól, aki adta magát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség legyen örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Elénkbe adják ezt az evangéliumok, de legbővebben Pál apostol az első korintusi levélben, annak a 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy iszza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki anélkül eszik és iszik, hogy megkülönböztetni az Úr testét más eledeltől, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtelenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Mert ha mi magunk elítélnénk önmagunkat, nem esnénk ítélet alá, de amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne ítéltessünk. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Hallottuk a szereztetési ígét, és hallottuk Pál apostolnak a nagyon különleges hozzáfűzését. Azt mondja, hogy ki vizsgálja meg önmagát. Mit is jelent ez az önvizsgálat? Mit kell ilyenkor csinálni? A konfirmandus KT-ban vannak kicsiny imádságok, amiket így a konfirmáció idején megtanulunk a KT-ban, hogy milyen kis imádságot kell mondani az úrvacsora vétele előtt a padban, utána a padban. De vajon mit kell ilyenkor csinálni? Mi van ilyenkor a hívő ember lelkében, amikor hallja ezeket az igéket? Az önvizsgálat egy nagyon egyszerű kérdést kell, hogy bennünk föltegyen: van-e valami köztem és Isten között? Van-e valami az életemben, ami engemet Istentől elválaszt? Van-e olyan vétek, amiért nem kértem még Istentől bocsánatot, amit a mélyben rejtegetek? Van-e fel nem fedett gonoszság, hazugság? Van-e valami köztem és Isten között? Ezt jelenti önvizsgálatot tartani. Ha az ember erre békességgel és őszinte szívvel tud felelni, hogy nincsen, mert elmondtam, odaadtam mindent Istennek, akkor helyesen tartott önvizsgálatot és felszabadult lélekkel tud úrvacsorázni. De van, amikor becsapjuk magunkat. Az ember tud még önmagának is hazudni. Van, aki azt mondja, hogy nincsen, de ott van a mélyben elrejtett sok-sok titok, életének fonákságai, bűnök, amelyek soha nem lettek a világosságra kivéve, amiket nem lett bocsánat kérve, és jön neki úrvacsorázni. Azt mondja a Pál apostol egy nagyon félelmetes mondat, hogy ezért erőtelenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Nagyon kemény mondat. Ennyire keményen kell venni, és komolyan kell venni az önvizsgálatot. Minden bűnre kaphatunk bocsánatot, ha az őszintén Jézusnak imádságban elmondjuk, megvalljuk, és a bűnt elhagyjuk. De enélkül nem lehet kegyelmet nyerni. Nem spórolhatjuk meg a bocsánatkérést Istentől, a bűn megvallását imádságban Istennek. E soha ne spóroljátok meg. Amikor imádkozunk most, ki a maga helyén, mindazt vigye oda imádságban Úrnak, ami följött a lelke mélyéből, hogy az ott van Isten és én köztem. A 32. bűnbánati zsoltárt olvasom közös imádságként, és ki a maga helyén elcsendesedve a maga imájával járuljon az Úr elé. Boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim. Egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam, elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat, ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. Te vagy az oltalma, megóvsz a bajtól, körülveszel a menekülés örömével. Bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod, tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ne legyetek olyan oktalanok, mint ló vagy az összvér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád. Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Örüljetek az Úrnak, újjongjatok ti igazak, vigadjatok, mint ti igaz szívűek. Amen. Megvallottuk a mi vétkeinket, valljuk meg a mi hitünket is, és fennállva hangosan mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Úrunkban, ki fogantaték szent lélektől, születék Szűz Máriától, szenvere Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hitvallástételünk után egyházunk gyakorlata szerint néhány kérdést intézek hozzátok, hitetek szerint és hallható szóval feleljetek ezekre. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtetett első embernek bűnesete folytán? Ti magatok is, mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő szék előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust, ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdemért hitáltal megigazít. Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, által visz az ő örök dicsőségébe. Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Mindezeket bizonnyal elhívén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelenlevő világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére éltek. Ha igen, feleljétek, ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, most pedig, mint az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, hirdetem mindazoknak a bűnbocsánatot és az örök életet, akik élő hittel ragadtátok meg Jézus Krisztus golgotai váltság halálát. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Mi is, mint ahogy szoktam mindig mondani, hogyha van közöttünk más felekezetből valók, akik nem reformátusok, de osztoznak a hitünkben, ugyanígy vallják, hiszik, hogy az üdvösséget, a bűnbocsánatot Jézus Krisztus engesztelő áldozatáért, az ő érdemért kaphatjuk. Nagy-nagy szeretettel hívjuk és várjuk őket az úrvacsorai közösségbe. Legyünk együtt, egyek a hitben is, a közösségben is. A gyülekezet az úrvacsora vétele alatt a 440-es éneket kezdje el énekelni. Ha az elfogy, akkor a 459 és onnan persze egyel nő majd. Tehát 440-es ének először, jer lássuk az Úr keresztjét. keresztény testvéreim, íme így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát, így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, a mi életünknek, családjainknak hitvalló ősei, és Isten kegyelméből ezen a mai napon mi is így élhettünk vele. Mindenek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és hintünk, hogy Istennek kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn. Sőt, viseljétek magatokat a keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama kegyelmétől és szeretetétől, amelyet hozzátok kijelentett és megbizonyított az Úr Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott ti néktek. És az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre elvagytok hívva is az egy testben. Testvéreim, mielőtt megtérnénk hajlékainkba, csendesedjünk el imádságra. Adjunk hálát az Úrnak az ő szeretetért, kegyelmért. Úrunk, az úrvacsorai kérdésekben feleltünk arra, hogy nem érdemlünk kegyelmet, nem érdemeljük meg a te szeretetedet, mást érdemlünk, halált, ítéletet, kárhozatot, és te mégis nem ezekkel fizetsz nekünk, hanem szeretetedet tékozod ránk, kegyelmet sokasságával halmozol el. Köszönjük neked, áldott légy örökké szeretetedért, áldott légy örökké irgalmat sokaságáért, amelyet mi kaptunk ma is. Köszönjük neked, Urunk, az úrvacsora ajándékát, a veled való közösség csodáját. Köszönjük, hogy te magadhoz hívsz, hogy veled legyünk örökre közösségben. Add, Urunk, hogy ne tegyük hiába valóvá a kapott kegyelmet. Adj nekünk engedelmes szívet, hogy veled járjunk minden napon. Adj ehhez erőt, hűséget. Amen. Kedves testvérek, a záró énekünk az áldás vétele előtt 327-es énekünk harmadik és negyedik verse. A harmadik vers így kezdődik, ti angyali lelkek, ma zengjetek az Úrnak. Fennállva vegyük az áldást. Mindezeknek utána a mennyei atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, és az ő szent lelkének békessége legyen és maradjon mindnyájunkkal örökkön örökké. Ámen. Áldás békessége.